Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, ezt a alkalmat, testvéri közösséget, köszönjük a te ígédet, jöjjünk, legyél itt velünk, segíts az én számnak is, segíts, hogy tudjak rólad szólni, és tetted élővé kérlek ezt az ígét. Köszönjük, Uram, hogy erre kérhetünk. Ámen. Tessék, keressük a mai ígét, a baptista hitat szerint a Példabeszédek könyve 20. fejezet első versétől. Példabeszédek 21-től. A bor csúfolódává tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi maga ellenvét. Távol maradni a perpatvartól dicsőség, a bolond mind belekeveredik. Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimeríti. Sok ember hirdet, hogy ő hűséges, de kitalálhat megbízható embert. Fetetletlenül él az igaz, míg a fia is boldogok lesznek. Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. Kimondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utalja az Úr. Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyese, amit tesz. A hallófület és a látószemet egyaránt az Úr alkotta. Eddig volt Isten igéje. Hát így első ránézés eléggé szertágazó igék. Igaz? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenből szemezget egy kicsit, erről is van szó, arról is van szó. Ennek a hét témája így a baptista hitadban a keresztény jellem. Tehát, hogy valakire ránézünk, és akkor, hogy mit látunk, hogy milyen egy hívő ember. És most ebből a sok igéből néhányat így szeretnék így kiemelni, és megvizsgálni, hogy a keresztény ember, hogy gyakorlatilag milyen, hogy mik azok, amik jellemzik, és mi az, amitől tartózkodni kell. Az első ilyen igevers, hogy a bor csúfoló, a részegítő ital tomboló, aki tőle imbolyog, nem bölcs. Hát nem tudom, hogy kinek a családjában van már ezzel kapcsolatos példa. Tehát most bor, alkohol vagy valami, hogy én úgy gondolom, hogy mondjuk a kommunizmusban főleg, de még a mai napig is, hogy azért nagyon nagy átszövő az életünket, nem? Tehát, hogy és nagyon sok nyomorúságot, nagyon sok dolgot okozott nekünk. Vagy közvetlen családtag, vagy egy kicsivel távolabb, vagy hogyha még nagyon úgy szent környezet vesz körül, akkor láttunk ilyet a ismerőseink között. És itt is, hogy a szabadságról, hogy szabad inni, vagy nem szabad inni. Mert az Úr Jézus igaza, a bort vízé változtatta, amikor eljött. Így volt? Nem. Fordítva volt, igaz? Tehát, hogy a vizet borrá változtatta, tehát érdekes téma ez, hogy most lehet inni, vagy nem lehet inni. Itt, hogy szabad megtenni, igaz? Egyrészt, vagy szabad vagyok nem megtenni. Tehát melyik a szabadság? És én úgy gondolom, hogy most a bort is, erről még lesznek pár példák, tehát, hogy az önfegyelmet gyakorolni kell a hívő embernek. Hogy szabad élni a szabadsággal, de szabad nem élni a szabadsággal. És néhány példa, itt most konkrétan a borívással kapcsolatban, de lehet ezt így kicsit kiterjesztés így gondolatban. Itt az özönvízről volt szó, amikor Géza beszélt a teremtésről, hogy ez egy fordulópont volt. Hát az özönvíz főszereplője, az Noé volt, igaz? Tehát, hogy engedelmes volt Istennek, bolondnak tartották, mert egy bárkát épített akkor, amikor szárazság volt, nem volt semmi, és ő szót fogadott, és egy nem is akár mekkora volt, egy hatalmas bárka volt. Minden vagyona, eszköze, ráment ideje, tehát rengeteg minden, és akkor vége volt az özönvíznek, akkor mit csinált így a első között? Emlékeztek rá? Az a legelső volt, aztán utána szőlőt telepített. Hát igaz, mert a bor az úgy fontos az ember élet, nem a gyümölcse miatt telepítette, hogy majd megeszi, finom bogyók, hanem bort akart belőle csinálni, és akkor utána így volt, hogy ivott annak a gyümölcséből, és akkor emlékeztek rá, hogy lerészegedett. És a lerészegedésre úgy együtt jár így a sok mindent, kinél micsoda, hogy megnyugszik, vagy agresszív lesz, vagy olyan. Hát ő lerészegedett, és mesztelől kifeküdt ott a sátrába. És mi lett ennek a következménye? Jött az egyik fia, észrevette, és elhíresztelt a testvérei között. Tehát, hogy nem segített, hanem úgy, látjátok, apánk mit csinált, hogy... Na, akkor jött a két másik testvér, azok meg úgy mentek be, hogy háttal, hogy ne is lássák, betakarták, és akkor, hogy amennyi lehet visszaadták a méltóságát. És utána Noé gyakorlatilag egy családi tragédia lett ebből, mert megátkozta azt a gyermekét, aki ezt tette, és Hám leszármazottai. Tehát elvette gyakorlatilag Noénak a méltóságát, a tisztességét, és érdekes egy olyan embernek, aki gyakorlatilag Istennel járt. Kiemelkedett a kortársai közül, és gyakorlatilag úgy egyedül maradt életben, ugye családjával együtt, és nem sokkal ez a megmenekülés után egy óriási méltóságvesztésben volt része, azért, mert engedett ennek a dolognak, hogy a szabadságával nem úgy élt, hogy kellett volna. Akkor Baltazár lakomája, amikor Baltazár, hát tudjátok, hogy lakomát tartott, meghívott rengeteg főurat, méltóságot, meg minden, és akkor előhozatta azokat a kincseket, amiket Izrael földjéről hozattak el, és azokba töltött bort, abból ittak, részegeskedtek, és közben tisztelték a saját isteneiket. És ekkor már ott volt a kapuban az ellenséges sereg, aki leuralta, elfoglalt ezt a birodalmat. És akik dorbézoltak, akkor gyakorlatilag emlékeztek rá, hogy megjelenik egy kéz a falon, és már a dorbézolás közben írt a falra. És azt írt, az volt az, hogy mené, tekel ufarszin, tehát Isten neked adta a királyságot, de elveszi tőled. És tombolóvá tette, tehát gőgössé, féktelenné, Isten káromlóvá. Tehát gyakorlatilag egyrészt elvette a méltóságot, itt meg Isten káromlóvá tette. Akkor Nábál története, emlékeztek rá, amikor egy eszetlen férfi volt, ő is lerészegedett, és jöttek Dávid szolgái, akartak tőle kérni kenyeret, és elutasította Dávidot. És az ő felesége oda ment, és hát tudjuk, hogy oda ment Dávidhoz, megalázkodott előtte, ajándékokat vitt neki, és gyakorlatilag Dávid haragját elfordította, tehát megőrizte Nábál életét. Na és akkor, amikor kihúzódott, akkor a feleség elmondta neki, hogy hát itt volt Dávid, meg akart téged ölni, és gyakorlatilag egy nagy veszedelemtől menekültél meg. És amikor ezt megtudta, hogy mi történhetett volna vele, gyakorlatilag szívütést kapott, és meghalt utána pár napon belül. Tehát, hogy itt meg indulatos volt Nábál. Tehát, hogy szíve vidám volt igaz a borton, nagyon részeg. Aztán itt írta, hogy Nábál sokkot kapott, elhalt a szíve, és annál lett, mint a kő. 10 nappal később meg is halt. Tehát ezek a bibliai példák, tehát Noé megfosztotta méltóságától, Baltazárt gőgössé tette, Nábált pedig érzéketlenné a valóságtól. És hogyha kicsit kiterjesztük ezt a bort, hogy milyen részegítő dolgok vannak így a mai korban. Mert a hív ember úgy alapvetően nem szokott lerészegedni a bortól. De mitől mástól? Csak egy ilyen zárójelű, egy példa most olvastam, hogy egy idős pap, katolikus pap, a főnökének ír egy levelet, hogy szabad-e pálinkával misét tartani. És akkor visszajön a válasz, hogy nem lehet pálinkával misét tartani. És akkor a pap megint írja a levelet, hogy kegyelmes, méltóságos uram, félretetszett érteni a kérdésemet, nem azt kérdeztem, hogy lehet-e, mert tudom, hogy lehet, mert úgy csinálom, hanem hogy szabad-e, az a kérdésem. És tehát, hogy gyakorlatilag, és ez egy megtörtént eset. Tehát, hogy vannak ilyenek. Tehát, hogy amikor az ember úgymond eluralja az ital, és egy kábítószer az ember életében, mert mik lehetnek még ilyenek? Eszünkbe jut bármi is, ami így elkábítja a lelkünket? Hát akkor nézzük a telefont, igaz, és akkor így körgetünk. És akkor kiírja, nekem is kiírta tegnap a Instagram, hogy biztos akarsz még tovább görgetni? Nem akarok, ennyi elég volt. Tehát ez is egy ilyen kábítószer, ami elveszi az eszünket, és még lehetne sorolni sok mindent, ami kikapcsol és távol tart. De a Biblia mit mond a borívásra, hogy az új szövetség? Mert igaz, hogy ne részegedjetek meg a bortól, vagy ne kábítsátok el magatokat a telefonnal, vagy ne a filmekkel, vagy bármi mással, hanem mit csináltak helyette? Teljetek be szent lélekkel. Tehát ezt régen így úgy láttam, hogy az embernek mint szüksége van erre, hogy az ember lelkét valami megnyugtassa, vagy tehát, hogyha valaki nem telik be szent lélekkel fordítva, annak szüksége van arra, hogy lerészegedjen a bortól, vagy kábítószerezzen, vagy telefont görgessen, mert éhezik az ember lelke. De a Biblia egy olyan megoldást ad, ami jó az embernek. Jézus mondta a példában, hogy a mosógép, hogyha nincs bedugva a konnektorba, akkor az nem működik. Lehet használni sok mindenre, tárolásra, vagy minden, de rendeltetésszerűen nem lehet használni. És a hívő ember is, hogyha be van dugva a konnektorba, Istennel kapcsolatban van, akkor már betelhet szent lélekkel, és akkor minden mástól szabad lehet, mert nem kell, hogy rab legyen. Ez a borívás, ami az első igerész, hogy az önfegyelem, amit ad nekünk Isten. Tehát, hogy a hívő embernek a jelleme, hogy tud szabad lenni dolgoktól. Ha bortól, ha telefontól, ha bármi mástól, tud szabadságban élni, és tud szabadságot terjeszteni is mások felé. Akkor a következő igevers, dicsőség az embernek, ha távol marad a perpatvartól, de minden bolond belekeveredik. Most ilyen perpatvarok azért úgy gyakran vannak, legalábbis amiket én látok. Tehát családban is van, munkahelyen is van, és hogy mit lehet ezekkel kezdeni, ezzel a perpatvarral? Olvastam egy könyvben, hogyha két fél összevesz, akkor meg egymással szemben vannak, akkor nem azt mondta, hogy mind a kettőnek lehet igaza. Tehát nem ez volt a végkövetkeztetése, hanem az volt, hogy egyiknek sincs igaza. És mondom, hogy lehet az, hogy... Mert mindenki... Én régen úgy gondoltam, hogy hogyha két fél összevesz, akkor mindenki a saját maga igazságát nézi. És akkor ennek is egy kicsit igaza van, meg annak is egy kicsit igaza van. És akkor ez a könyv azt mondta, hogy nem, ez nem igaz, egyiknek sincs igaza. Egyáltalán nincs igaza. Mert az igazság az nem egy ilyen két kis kupac, hanem egy nagy halmaz. És ki az igazság? Jézus Krisztus mondja magáról, igaz? Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát az igazság az egy elég nagy valami, és abból egy pici részt kiragadnak az szemben álló felek, és mindenki csak a saját magá igazát nézi. És ráadásul még az is lehet, hogy ebben a nagy igazságban még lehet, hogy nem is, nincs is benne abban a halmazban, mert hogy ki is lóg belőle egy kis rész, hogy hazugság is, amit ő gondol igazságnak, de önmagában a kiragadott igazság az nem igazság. Tehát perpatvar, és hogy lehet ezeket a szemben álló feleket kibékíteni. Ezen lehet gondolkodni. Egy bibliai példa, Ábrahám és Lót szakítása, amikor látták, hogy együtt legeltették a nyájakat, a birkákat, és látták, hogy kevés a mező, és Ábrahámnak, ő volt a rangidős, a idősebb, a fejedelem, igaz, így is mondja a Biblia róla, hogy joga lett volna azt mondani, hogy ez a rész az enyém, az meg a tiéd, csinálsz, amit akarsz, Lót. És mit mondott Ábrahám? Hogy te válasszál. De mit került így el? A perpatvart, igaz? Tehát, hogy mert lehet, hogy bármelyiket választotta volna, bármelyik területet, akkor a másik azt mondta, mint hogy Géza is mondta, hogy a csokira, hogy minden szabad, csak azt az egyet ne egyél, hogy bármelyiket választotta volna, a másikba fölkerjed a kívánság, hogy az nekem kellett volna. Mert ott mit, hegyek vannak, árnyék van, fa van, több a víz, vagy valami, biztos, hogy az kellett volna. Egy lót választott, elment valami, választott területet, és Ábrahám pedig szabadon ment az ő útján. És az áldás kivel volt? Hát Ábrahámmal. Isten megáldotta őt, és fölemelte. Hogy tehát egyrészt nem szabad belekeveredni a perpatvarba, jobb, hogyha kimaradunk belőle, és ez nem gyengeség, hanem ez egy bölcsesség. Amikor én nagyon, így féllek is, meg féltek másokat is, amikor ilyen nagy tömeg összegyűlik. Békés menet, békés tüntetés, vagy békés foci meccs nézés, vagy értek. Tehát akkor sok-sok ember együtt van, és akkor van néhány bolond, aki fölgerjeszti a tömeget, és úgy csak elkezdi lögdösödni, vagy valami, és onnan már beláthatatlan következménye van. És az emberek már, aki nem akar belekeveredni, az se tud kimenekülni ebből. És jobb nem ott lenni, tehát amikor nagy a tömeg. Hogy így lehet elkerülni ezeket a dolgokat. De amikor van például egy olyan, hogy amikor viszont nem kerülhetjük el, hogy belekeveredjünk. Mert mondjuk a két gyermekünk veszik össze, az is perpatvar, hogy hogyan lehet segíteni őket. Hát nem egyszerű. Isteni bölcsességgel. És van, amikor bele kell állni, tehát ebbe a perpatvarba. És bírónak kell lenni, és helyteni. De a legtöbb esetben jó, hogyha kimaradunk belőle. Aztán a következő. Ősszel nem szánt a rest, de haratni akar, semmi sincs. Hát a lustaság, tehát így gondolkoztam, mi lehet az ősz. Tehát igaz, mert ha magát a konkrét példát nézzük, nyilván ősszel van a szántás, akkor elvetik a magukat, az őszi búzát, és akkor tavasszal kikel, aztán aratnak nyáron. Tehát, de mi lehet az életünkben az ősz? Tehát vannak ilyen nyugalmasabb időszakok. Mert egyrészt az ősz, amikor tehát a életünknek a vége az is egy ősz, de vannak ilyen nyugalmasabb időszakok, amikor nincs aratás, nincs semmi, nincs vizsgaidőszak, nincs számonkérés, egy nyugalmasabb időszak, egy hosszú nyugalmas időszak. És erre az időszakra mondja a Biblia azt, hogy akkor kell tenni, akkor kell alapozni, akkor kell fölkészülni az aratásra, vagy fölkészülni a nehéz időszakokra. Hogyha nézzük az életet, hogy Isten tiszteltem, vagy talán egy beszélgetésben hallottam, hogy kérdezte a lelkipásztor, hogy milyen kincseink vannak. Így, na most én meg milyen kincseitek vannak? Mondjatok egyet. Egészség. Na, mondjatok még egyet. Türelmesség. A férjen? Na, feleség. Üdvösség. Jézus Krisztus, kincseink. Érdekes, hogy ott is ilyesmik hangzottak el, meg több minden, és nem erre akart rákérdezni a lelkipásztor, hanem olyan kincsekre, ami elővehető valamikor, amikor szükség van rá. És ezeket meg lehet alapozni. Tehát például ilyen nagy kincs, hogy mondjuk valaki tud egy nyelvet. Hát mennyi idő megtanulni egy nyelvet? Kinek mennyi, valakinek fél év, valakinek 30 év, se elég. Az is egy kincs, igaz? Tehát, hogy és bele kell szánni az időt. Vagy megtanul még egy nyelvet, vagy még egy nyelvet, kettőt, hármat. A zene az kincs. Tehát olyan jó lenne, hogyha tudnék bármit hangszeren játszani. Az is egy kincs. És mikor lehet megtanulni? Érdekes itt az ősz, az mikor jön elő? A gyermekkorban. Tehát akkor van az ősz ebben az igeversben, hogy amikor meg kell alapozni. Nem lehet learatni a hegedű művészetet 8 évesen, akkor a vetésnek volt az ideje. Igazután le lehet aratni mondjuk 20 évesen, igaz? Amikor milyen szépen szól egy hegedű, aki már 15 évet gyakorol. Ez is egy kincs. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit meg lehet alapozni ifjúkorban, és utána meg lehet használni idősebb korban. És sokan úgy nőnek fel, hogy nem nagyon vannak kincsek. Tehát nincs mihez hozzányúlni, mert nem tud semmit. Eltékozolták az időt. Itt a Bibliában, amikor erről a lustaságról van szó egy példa, hogy József, amikor megtudta, hogy éhénység jön Egyiptomba, akkor utána volt egy ötlete is, hogy mit kell csinálni. Tehát 7 szűk esztendő, 7 bő esztendő, és amikor 7 bő esztendő volt, akkor nagyon-nagyon oda kellett tenni magát, azért, hogy fölkészüljön a 7 szűk esztendőre. Akkor volt a raktározás ideje, a felkészülés ideje. Annak az ideje, hogy rengeteg energiát, szervezést belefektetni, hogy magtárakat építsen, és utána, amikor ennek vége volt, akkor túlélte a 7 szűk esztendőt is. Nem csak ő, nem csak Egyiptom népe, hanem még a saját apja is, meg a saját testvére is. Tehát rengeteg embernek tudott itt segíteni. De is. És a következő, hogy mi víz az ember szívének a terve, de az értelmes ember felszínre hozza. Hogy nagyon sokan, tehát erre a mai világra jellemző ez a felszínesség. Hogy nincs mélység, csak felszínesség van. És a hívő embernek az meg láss mélyre. Hogy akár a Biblia tanulmányozásban, akár más problémákban nézve a mélységet. Tehát, hogy mi egy-egy kiváltó oka egy-egy problémának. Egy példa erre, amikor Salamonnak az ítélete, amikor 2 paráznanő elé áll, és akkor mind a kettő azt mondja, hogy ez az én gyermekem. Hát ez, és nem tudták eldönteni, kinek a gyermeke, így kívülről. Salamonnak az ítélete mi volt, emlékeztek rá? Vágjuk ketté a gyermeket, igaz? És akkor mind a kettőnek jut egy fél gyermek, és na itt jött elő az a szívnek a mélyírásás, mert aki nem ragaszkodott annyira a gyerekhez, az azt mondja, hogy vágjuk ketté, kit érdekel. De az anyja az azt mondta, hogy inkább lemondok róla, mert hogy ő az én gyermekem, tehát inkább éljen, csak ne nálam. Tehát, hogy ez a mélység. És egyből előjött az, hogy mi van ott a szívben. És hát ez egy nehéz dolog, igaz? Mert hogy látunk dolgokat, látunk cselekedeteket, hogy mi motiválja, az arra rájönni, nagyon nehéz. Hát ez kell a isteni bölcsesség. És sokszor saját magunkat se tudjuk, hogy mi motivál. Saját magunk szívébe is mélyre kell lásni, hogy meglássuk, hogy miért vannak azok a dolgok, indulatok, bűnök, kívánságok, amik előjönnek rendszeresen vagy időnként, és sokszor nem a felszínen van ez a tudás, hanem mélyen. Aztán a következő ége, hogy sokan hirdetik a maguk szeretetét, de hű embert kitalálhat. A hűség az egy olyan dolog, ami régen többször volt. Ma már nem is reklámozzák még a hűséget. Tehát, hogy nyugodtan lehet váltani munkahelyet, nyugodtan lehet váltani gyülekezetet, még Istent is. Tehát nincs hűség a mai világban. És már ezt írta itt a Salamon is, hogy hülye embert kicsoda találhat. Tehát ma akkor is nehéz volt hűséges embert találni. És itt Dániel példája, ő rajta keresték, hogy mi a baj, és mi a hiba, mert el akarták pusztítani. És azt írja az ige, hogy semmiféle ürügyet vagy hibát nem találhattak benne, mert hűséges volt. És sem hanyagság, sem hiba nem volt fedezhető fel benne. Tehát Dánielben, amikor nagyítóval, mikroszkóppal keresték a hibát, akkor se találtak, mert hűséges volt Istenéhez. És miért jutott bajba utána? Hát pont a hűsége miatt. Mert mondták, hogy nem lehet imádkozni, ő továbbra is imádkozott, és akkor gyakorlatilag nem fogadott szót a földi rendeleteknek, hogy elfogadja Istennek a parancsát, vagy megtartsa Istennek a parancsát. És hűséges volt akkor is Istenhez, amikor ez neki kárára volt, kárát okozta. Amikor az oroszlánok vermébe tették, tehát végig kitartott. És hát adja az Úr, hogy mi is ilyen hűségesek legyünk. Ez is egy keresztény jellem. Aki fethetetlenül él, mint igaz, annak fiai is boldogok lesznek utána. Hát a fethetetlenség az egy érdekes kérdés, nem büntelenség. Igaz? Tehát nem bűn, nem az, hogy az a fethetetlen, aki büntelen, aki nem követ el rosszat, hanem az a fethetetlen, aki magát hamarabb megfedi, mint mások megfednék. Tehát, hogy jön egy mindannyiunkat elfog, bűn, kísértés, elbukunk, de magunkat oda visszük Isten, hogy Uram, látod, hogy mit tettem, hogy mi volt az én bűnöm, kérlek, bocsáss meg az én vétkemet. És jó időnként már testvéreknek is ezt kitárni a mi szívünket, hogy transzparens, igaz az a modern szó, hogy milyen üvegzseb, ez is, hogy lássák, hogy mi van az életünkben, hogy átlátszó lenne, nem mindenkinek nyilván, hanem akiben megbízunk, hogy oda jönni tisztán, és fethetetlenek lehetünk Isten előtt és emberek előtt. Na és akkor így a gyerekeink nem egy tökéletes apát vagy anyát látnak, aki teljesen tiszta, hanem egy olyan apát, anyát, aki kész megalázkodni, hogyha kell. Kész bűnt vallani, hogyha kell, és ezek azt mondja, hogy boldogok lesznek utána, tehát ki a boldog, aki Jézus Krisztusban hisz, tehát aki megtérő hozzá. Tehát a fiunkra is, meg a lányunkra is így hatással lett a mi életünk. A kétféle súly és a kétféle mérték mindkettőt utálja az Úr. Hát Zákeus a vámszedő, hát ő hogy lett gazdag? Úgyhogy kétféle mértéket használt. Más volt a rómaiaknak a mérték, meg más volt a zsidóknak a mérték, és így nagyon meg tudott gazdagodni. Így az ember, amikor, és ezen gondolkoztam, hogy kétféle mérték, eszembe jutott egy példa, egy negatív példa, amit én tettem, voltak bejárót burkoltuk le, vagy frűvaldal szerettük volna megcsinálni, és rendeltem köveket. És hát ilyen másodosztályú vagy selejtes kövek voltak, hát van állapotban is volt, és akkor kihozták, akkor látta, hogy ezek nagyon rosszak, ezek a kövek. És akkor hát aukciós volt, hát körülbelül fél áron volt, annyit szerintem meg is ért a fél árát, és akkor nem azt eladom ezeket a köveket. És akkor jött egy ember, egy hatalmas roma férfi, és akkor megalkuttunk. Tenyérbe csaptunk, és eladtam a köveket. Ali ment el, jött egy másik ember, és ráígért erre a roma emberre. Hú, mondom, most mit csinálják? És valamiért volt benne egy előítélet, mondom, hogy hát én nem bízok ebbe, és mindegy, és akkor oda eladtam a másiknak is a köveket. Kicsit drágábban. Aztán utána, hát jön vissza cigány, és akkor kérje, hogy hol vannak a kövek. Hát mondom, hát én eladtam. Mi csináltam? Hát mondtam, hogy megveszem, már leszervezte a fuvart, vagy minden. mondom, most mi lesz, és akkor, hogy na gyere ide. És akkor el kellett menni egy parkolóba, ottan megalázkodni nagy cigány előtt, ottan hajbókoltam, és az volt a legrosszabb, hogy tudtam, hogy igaza van. Tehát én nem az, hogy most, de és akkor, na, hogy már leszervezte a fuvart, meg hogy mi lesz, meg ennyi költség, meg minden, na, és akkor odaadtam, azt a felébe egyeztem meg a fuvarnak, kifizettem. De a legrosszabb nem ez volt, anyagi veszteség, hanem az, hogy tudtam, hogy igaza van. Tehát, hogy mi megegyeztünk, és nem tartottam a szavamat. Hát mondom, többet én ilyet nem akarok átélni. És akkor itt volt az, hogy nagyon sok jó példa van erre. Hogy amikor valaki üzletet köt kárára, és tartja a szavát, és akkor is elfogadja azt, amikor az negatív. Hát ez nem egy zárkérdési példa volt. Tehát, hogy még a gyermeket is megismerni a tettéről, hogy tiszta és egyenese, amit tesz. Tehát, hogyha a gyermeket is meg lehet ismerni tetteiről, hát még a felnőttet is meg lehet ismerni tetteiről. Dávid, amikor a legelőm volt, akkor gyermek volt, és gyermekként harcolt a oroszlánnal, harcolt a vadállatokkal, és gyermekként vitte a nyájat, és kint a legelőnt gyakorlatilag nem látta senki. Titokban cselekedett, és az eredményét nyilván látták, hogy megvan a nyáj, egészben van, meg megőrizte, de azt, hogy ő mit tett, azt csak elmondta másoknak, mert egyedül volt. De amikor oda került Góliát elé, akkor picit idősebben, de még akkor is ifjú volt, fiatal volt, akkor már nyilvánvalóvá vált ez. És hogy tudott megküzdeni Góliáttal? Honnan vette a bátorságot? Hát úgy onnan, hogy előtte beleállt a medvébe, meg beleállt az oroszlánba. Tehát, hogy nem a bátorságot, azt kifejlesztette magába. És a tettei azok olyanok voltak, hogy igazak voltak, és nyíltak voltak. És az, hogy mikor lehet megalapozni az ember életét, hogy milyen lesz a felnőtt korában, milyen lesz a, amikor már felesége lesz, gyermekei lesznek, hát ifjúkorban. Hogyha valaki akkor beleáll a dolgokba, azt teszi, amit tennie kell, akkor utána sokkal könnyebb lesz a következő időszak. De ha valaki ezt nem tette meg, mint például én, akkor az se kétségbejtő, mert utána meg lehet tenni később, csak már sokkal nehezebb lesz. Tehát meg lehet tanulni úgyis házasságban élni, meg gyereket nevelni, hogy nem vagyunk rá felkészülve, mert amikor itt volt a felkészülés ideje, akkor másra voltunk elfoglalva, de sokkal nehezebb. És ennek is megvannak a gyümölcsei. Tehát, hogy Dávid az föl volt készülve, és gyermek volt, és olyan dolgokat tett, ami gyönyörködött benne Isten, és ennek a gyümölcse az lett, hogy utána gyakorlatilag egy óriási szabadulást adott Izrael népének. A tetteink azok hangosabban beszélnek, mint a szavaink, ez is egy ilyen mondás, és a gyakorlati cselekedeténk határozzák meg a jelleminket. Tehát, hogy milyenek vagyunk, az, hogy miket szoktunk tenni. És miket szoktunk tenni, hát amit nap mint nap teszünk. Hogyha egy-egy szóval szeretnénk jellemezni valakit, akkor mit mondanánk rá? Igaz, mert szokták, hogy egy-egy szóval ez a részeges, ez a lusta, milyen? Ez a hazudós, igaz? És akkor ezek negatív példák voltak, most mondjuk néhány pozitív példát, a szorgalmas, a kitartó, a hűséges, a becsületes, a hívő. Igaz? Tehát, hogy amikor egy-egy tulajdonság hogy kimagaslik, és akkor arról jellemzik azt az embert. És ez a jellem, igaz? Tehát jó, hogyha bennünket, most egy-két példa volt itt felsorolva ebbe az igében, hogy akkor ránk néznek, akkor nem a csaló jut eszébe, igaz, mert mindenki elbukik, mint én is mondtam ezt a bukásomat, hanem az, hogy mondjuk megváltott. Bűnös, de Isten kegyelmet adott neki. Kegyelemre szorult bűnösök vagyunk. Tehát, hogy amikor ránk néznek, akkor pozitív dolgok jutnak eszébe, vagy békesség teremtő. És egy tulajdonság. Hogy adja az Úr, hogy ez így legyen, hogy amikor látnak bennünket, akkor Krisztus jellemet lássanak, és adja az Úr, hogy ez a jellem ez egyre erősödjön, egyre fejlődjön, és ami még híja van, abban tudjuk növekedni. Hát a növekedést azt Isten adja, és ennek egyik része a világosságban járás. Tehát, hogy világosságra hozzuk a dolgainkat. A másik része az engedelmesség, hogy amit mond Isten, azt megtesszük, és szót fogunk neki, szót fogadunk neki, és hogyha ezt gyakoroljuk, akkor az életünk az átformálódik. És ez gyakorlatilag az életkortól független. Tehát akárhány évesek vagyunk, a jellemünk az változhat és formálódhat, ha követjük Krisztust. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.